Ma egy örök fiatalt hoztunk el nektek, Újvári Pannát. 20 évesnek néz ki, kora nem publikus, de azt elmondhatjuk, hogy sok mindent átélt már a munka világában, végigcsinálta azt, amitől mindannyiunknak gyomorgörcse van kb. Minden éjjel.
Halli, ez itt a Vízzel Isszük harmadik adása, én vagyok Lara.
Én pedig Katinka.
És Panna, te igazából mivel foglalkozol?
Sziasztok lányok, örülök, hogy itt vagyok ma veletek. Én tulajdonképpen a Hősök terének vagyok a kommunikációs munkatársa, illetve egy másik alapítványnál, a Kompánia alapítványnál dolgozom adományszervező munkatársként.
Nagyon komolyan hangzik egyébként.
Aha, és mint fiatal nő, vagy lány, vagy ahogy ezt lehet mondani, mennyire volt nehéz egy ilyen pozíciót elérni, vagy érezted valaha úgy, hogy voltak-e hátrányaid akár a korod, vagy a nemed miatt is akár?
Nem mondanám, hogy nehéz volt az én életutam, és hogy akkor már beszéljünk rébuszokban, én 29 éves vagyok. Tehát talán annyira nem fiatal, mint ahogy bemutattatok, de valóban azért még szerintem a pályám elején járok viszonylag. Szóval nem volt kifejezetten nehéz, meg rögös ez az út. Az biztos, hogy sokszor kellett határozottan döntéseket hozni. Uh-huh. Leginkább így tudnám jellemezni. És én azt vettem észre, hogy amikor ezeket a döntéseket képes voltam meghozni, akkor mindig kinyíltak új lehetőségek, meg új utak előttem, amivel így gyakorlatilag eljutottam oda, ahol ma most tartok. Hogy értek-e előítéletek mondjuk a nemem vagy a korom miatt? Azt sem mondanám, hogy ez kifejezetten jellemző volt, de szerintem a piac, a munkaerőpiac nagyon sokat változott az elmúlt időszakban. Amikor én még egyetemista voltam, vagy az egyetemi éveim végén jártam, vagy közvetlenül azután, akkor még nagyon-nagyon nehéz volt tapasztalat nélkül jó munkát szerezni, vagy olyan területen munkát szerezni, amiben én szerettem volna elhelyezkedni. Szóval akkor igen, voltak ilyen előítéletek, hogy én még erre nem vagyok kész, meg nem vagyok elég jó, meg nincs tapasztalatom, de akkor szerintem ez nagyon általános volt a munkaerőpiacon. Ma már ez nem így működik. Én azt látom, hogy mivel munkaerő hiány van, vagy legalábbis volt a vírus előtt, ezért sokkal nyitottabbak már a cégek, meg szervezetek is a fiatalok iránt, ezért szerintem most könnyebb a helyzet. Amikor én voltam ennyi idős, mint most ti, akkor az biztosan nagyon sokat számított, hogy viszonylag korán elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit szeretnék csinálni, és hogy akkor ezt már a gyakorlatban is el kellene kezdeni
és kipróbálni. És akkor ez hogy jött pontosan? Tehát, hogy mikor tudtad, vagy nem is tudom, tehát ugye nekem például, meg Panának is, szerintem biztos Larának is, most lepanelszak. Tehát nekünk ez a nagy paránk, hogy milyen érettségi, milyen egyetem, milyen nem tudom, és neked ez már akkor korán megvolt?
Hát szerintem egy körülbelül 10. év vége felé, vagy a 10. második felébe, amikor ugye fakultációkat kellett választani, akkor indult el ez a típusú gondolkodás, mert hát most olyan faktra megy az ember egy olyan tantárgyból, ami valahova vezet, mert abból akkor emelt szintű érettségizni szeretnék, vagy ezt majd hasznosítom később az egyetemen, stb. Szóval valamikor ott indult el ez a gondolkodás. Arra már nem tudok visszaemlékezni, hogy pontosan honnan jött az, hogy én kommunikáció, meg média, Isten igazából akkor én újságíró szerettem volna lenni, meg riporter.
Ez már így jobban kézzelfogható.
Igen. Szóval erre így nem tudok pontosan visszaemlékezni, hogy ez honnan jött, de hogy ez mondjuk ilyen 11-es korom környékén így kirajzolódott, és akkor elkezdtem nézelődni, hogy merre lehet ezzel menni, meg hol lehet ezt tanulni. És hát igazából, mivel mindenki azt mondta nekem, hogy a kommunikáció az egy ilyen büfészak, meg nem lehet vele semmit kezdeni, és hogy egyébként is tök jó vagyok matekból, akkor miért nem megyek közgázra, akkor én így bekeményítettem, és azt mondtam, hogy nem, csak azért sem megyek közgázra, nem akarok egy bankban ülni egész életembe, vagy könyvelni, stb.
Meg jó, hogy így sült el, és nem
más. Igen, és ha már büfészak, akkor úgy döntöttem, hogy akkor menjünk arra az egyetemre, a büfészakra, ahol ahol a legmagasabb a ponthatár, úgyhogy viszonylag nehéz célt tűztem ki magamnak.
De viszont pont nekem is ez jutott eszembe, hogy oké, hogy kommunikáció szak, de hogy ez pontosan mit akar, mert tudod így, nem tudom, bennem vannak ezek az opciók, hogy lehetek ügyvéd, meg lehetek orvos, meg ügyvéd, meg orvos, meg gázszerelő, és akkor így nekem semmelyik nem tetszik, szóval így, és mondjuk ez, hogy kommunikáció szak, hogy onnan így, hogy a csodába mész tovább, az úgy mi, hogy neked ez nem volt így para, például.
De para volt, viszonylag gyorsan kiderült, hogy azért ez így nem az, amire számítottam, úgyhogy én még csak másodéves voltam az egyetemen, amikor már elmentem mellette egy riportersuliba, egy magánriportersuliba, ami egy éves képzés volt, és teljes ellentéte az egyetemnek, tehát minden a gyakorlatban zajlott a kamera előtt, a mikrofon előtt, a papír fölött, stb. És akkor tulajdonképpen ennek köszönhettem azt a lehetőséget, hogy utána elmentem gyakornoknak az egyik kereskedelmi televízióhoz, ahol gyakorlatilag egy éven belül kétszer felmondtam.
És az hogy?
Hát ugye felmondtam egyszer az egyik csapatban, meg egyik csoportban, és utána visszamentem egy másikhoz, és aztán ott is felmondtam.
Ennyire nem tetszett?
Hát nagyon gyorsan kigyógyultam ebből, hogy én a kereskedelmi televízióban itt tudnék valamit magammal kezdeni. Akkoriban már nem láttam azt a lehetőséget, hogy a közszolgálati tévében lenne a helyem, ami mondjuk lehet, hogy egy régi közszolgálati tévére igaz lenne, de hogy akkor már nem láttam ezt, és a kereskedelmi tévé meg jobban csillogott kívülről, mint belülről.
Még remélem visszatérnék ahhoz, amit Katinka mondott, hogy sokunkban benne van ez a szorongás az érettségével kapcsolatosan, egyetemek, stb., hogy milyen ilyen visszanéző, milyen befolyása volt az érettségid, vagy az egyetem, amit választottál a karrieredre?
Hú, hát mondhatnám azt is, hogy semmilyen, mert hogyha így nagyon, nagyon szorosan akarom nézni, akkor tulajdonképpen semmilyen. De hogy az, ahol most tartok, az tényleg így lépésről lépésre alakult ki. Tehát, hogy nem tudok kiemelni az életemnek egy olyan periódusát, vagy mondjuk, hogyha a tinédzserkorénemtől kezdve nézem, nem tudok kiemelni egy olyan szakaszt, ami, hogyha ott nem lenne, akkor ugyanitt lehetnék.
Igen, szerintem ez sok hallgatóan nyugtató lehet, hogy lépésről lépésre kell nézni, és nem az érettségi, vagy az értem, ahol jársz, fogja az életednek a...
Persze jelent valamit, de...
vagy végletét eldönteni.
Igen, de valahogy ez is ez a végletekben való gondolkodás, hogy így már azt hiszed, hogyha rossz lesz az érettségid, akkor mondjuk bukik az egész életed, vagy nem is tudom. Tehát sok ilyet hallok például, hogy valaki elvégezte az egyetemet, mondjuk egy 4-5 éves képzést teljesen elvégzett, megvan a diplomája, ő egy okos ember, és ennek ellenére full nem is abban az ágazatban semmi köze nincs a diplomájához, a munkájának. És neked egyébként ez ilyen, Panna? Vagy hogy te a diplomáddal dolgozol?
Hát, miután kommunikációs szakon végeztem, és kommunikációs szakember vagyok, ezért lehet, hogy van némi kapcsolat, de csak hogy nem ez volt ugye a cél. Igen, tehát hogy az elsődleges cél az nem ez volt, meg igazából nem is tudtam akkor én azt, hogy ilyet lehet csinálni. Tehát a civil szervezetekről egyáltalán nem tudtam, abban meg nem gondolkodtam, hogy én egy szervezetnek vagy egy cégnek leszek a kommunikációsa, tehát hogy ez így nem volt, mint opció. Előttem.
Na és itt jön be például az, hogy ez meg a másik paránk, hogy így éhen fogunk halni. Nekem például ez egy, tehát hogy nem lesz munka, amit meg tudok csinálni, meg neked nincs ilyen amúgy, Lara? Tehát, hogy mert például ez is olyan, hogy nem is gondolsz rá, hogy lehet ez is a munkád, hogy ebből is meg lehet élni. És például szerintem ez egy tök jó példa, Panna, hogy abból él meg, amit nem is tudta, hogy létezik.
Így. Igen, meg szerintem azért is lehet, hogy Panna most ilyen sikeres, hogy minden így összejött az életbe eddig, ahogy a mindsetén is sok minden múlt, hogy neked előbb el kell hinni, hogy te erre képes vagy, és hogy meg tudod csinálni ahhoz, hogy mások is lássák.
Beszélgessünk Panna mindsetére.
Egyébként ez egy tényleg nagyon fontos dolog szerintem, és hogy konkrétan vissza tudok emlékezni arra a pillanatra, amikor a bennem lévő kétségek átfordultak abba, hogy én ebben jó vagyok, vagy hogy erre képes vagyok. Ilyen szempontból tök fontos volt az, hogy elkezdtem az egyetemet, hogy ezzel nem voltam elégedett, ezért elkezdtem elkezdtem a riportersulit, és a riportersuliba meg rájöttem, hogy az, amit én így kitaláltam, hogy így írni fogok dolgokat, uh-huh. meg beszélni fogok dolgokról, hogy basszus, ez nekem tényleg megy. Úgyhogy az egy nagyon fontos fordulópont volt ilyen szempontból az életemben, és egyébként a riportersulinak köszönhetem azt, hogy én a civil szektorban kötöttem ki, tehát hogy tényleg nagyon minden egymás után jött, és hogy szerintem ami még fontos, hogy ne rakjon az ember magára extra terheket amiatt, hogyha valami végül nem pont úgy alakul, mint ahogy eredetileg elképzelte. Igen. Ettől még ez lehet egy jó változás, vagy egy jó alternatíva, mert nekem is volt olyan periódus az életemben, amikor azt gondoltam, hogy ez egy kudarc, hogy én végül is nem lettem riporter, vagy nem lettem újságíró. Miközben most már abszolút azt érzem, és azt látom, hogy ebben a világban, amiben most vagyok, és hogy a munkámmal... Gyakorlatilag a munkám az az, hogy jobbá tegyük valahogy a világot, és igaz ez a hősök terére is, ami sokkal absztraktabb és sokkal nagyobb volumenű hatást próbál meg elérni a társadalomba, de igaz ez a kompániánál is, ahol sokkal kisebben egy helyi közösségben dolgozunk, és helyi hátrányos helyzetűeknek segítünk. Tehát mind a két helyzetben azt érzem, hogy gyakorlatilag minden apró dolog, amit én egy nap csinálok, annak értelme van. És úgy
igen, ez fontos, hogy ki tudják teljesedni a
munkádba, és ezt 20 évesen nem tudtam megfogalmazni, amikor én 21 évesen felmondtam az RTL-nél, és hát gyakorlatilag akkor annyit kerestem, mint mondjuk most, vagy közel annyit, mint most, ami akkor nagyon-nagyon sok pénznek számított, és én ennek ellenére azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Akkor ezt nem tudtam ennyire konkrétan megfogalmazni, hogy csak ez nekem miért nem elég. Nem jó. Miközben az ellenállásokat éreztem magam körül, hogy te tiszta bolond vagy, hogy azt mondod, hogy neked ez nem kell.
És tényleg egyébként így állásinterjúkon voltál, vagy ilyesmi? Hogy
voltam.
És ez milyen volt? Milyen tapasztalataid vannak?
Hát én szerintem az állásinterjúkban sem vagyok nagyon klasszikus, olyan értelemben, hogy soha nem kerültem még olyan helyzetbe, hogy azért megyek állásinterjúra, mert a kenyerem múlik rajta. Ilyen szempontból nagyon, nagyon szerencsés vagyok, de hamar el is kezdtem. Tehát, hogy egyetemistaként elkezdtem már dolgozgatni ilyen-olyan kisebb dolgokat, hogy legyen tapasztalatom. Ezért is soha nem volt ez a típusú nyomás rajtam, és én mindig nagyon őszinte voltam az állásinterjúkon, és próbáltam magamat adni, és volt olyan állásinterjúm, ahol tudtam, hogy én ezt a munkát tökéletesen meg tudnám csinálni, de nem voltam elég lelkes. Mármint, hogy nem szerettem volna én ezt igazából csinálni, és hogy én ezeket így soha nem manipuláltam túl ezekben a helyzetekben, és meg is kaptam ezt a visszajelzést, hogy nagyon ügyes vagyok, nagyon okos vagyok, nagyon talpra esett, minden nagyon király, de hogy te ezt nem akarod. És tényleg nem. És nekem aztán végül ezek így jól alakultak. Tehát, hogy mindig visszaigazolta az élet, hogy praktikus őszintének lenni.
Hát mindenkinek ezt kívánom. És egyébként volt ilyen például, hogy tehát a megjelenésed mennyire számít egy állásinterjú, most ez kicsit a praktikusabb oldala. Ugye mondtad, hogy neked nem állt rajta semmi, nem függött az állásinterjútól semmi, de azért mégis ezek számítanak, gondolom. Mert azért annyira más az, amiben mi vagyunk minden nap Larával, ez, hogy iskola, lazaság, nem is tudom, mert nálatok sincsen, gondolom, Lara, ilyen uniform is. Tehát, hogy
nem, nincs uniform is, de én is gondolom, hogy a megjelenés mégis sokat számít.
Tehát, hogy csak annyira más az iskola, meg ez a munkavilága, hogy ott így te vagy valaki, és mutatnod kell magadról valamit, hogy neked ilyen, ez milyen
vagy
volt?
Vagy bocs, ezt még gyorsan elmondani, hogy van ez a mondás, hogy if you want to be respected, you need to look respectable. És ebben szerintem van valami, hogy nyilván nem kell minden nap nagyon erősen kisminkelve legyél, vagy magas típus, stb., hogy mégis igényesnek kell lenni, oda kell figyelni, és emberek mégis szívesebben dolgoznak együtt emberekkel, akik valamilyen szinten ügyelnek a kinézetükre, szerintem. Vagy te mit gondolsz, Panna?
Igen, abszolút. Tehát, hogy nyilván sokkal kellemesebb egy kellemes kinézetű emberre dolgozni. Mikor fiatalabb voltam, vagy amikor így elkezdtem így a munkavilágában mozgolódni, akkor sokkal nagyobb hangsúlyt fektettem erre, vagy azt gondoltam, hogy ezen sokkal nagyobb a hangsúly. Ma már szerintem nem öltöznék ki annyira egy jeles interjúra, mint mondjuk 20 évesen tettem. De én ebbe is azt tudom mondani, hogy, hogy mindenki legyen önazonos. Tehát, aha, hogy én a hétköznapokban tornacipőben járok, de ha fel kell mennem egy színpadra egy konferencián, vagy elő kell adnom valamit, vagy ha el kell mennem egy, nem tudom, valamilyen hivatalosabb dologra, ahol nekem szerepelni kell, akkor magas sarkút veszek fel, és egyébként nem azért, hogy a másik csinosabbnak, szebbnek, meg nem tudom, milyen
cukibb. Mert te maga cuki, biztosnak.
Mert én, igen, is. Tehát, hogy én magát az eseményt tisztelem meg ezzel, és azt érzem, hogy akkor ez egy különlegesebb dolog, mint a hétköznapokban van, és ettől magabiztosabb leszek, meg koncentráltabb. De mondjuk egy állásinterjúra már nem feltétlenül húzok fel magas sarkut, nyilván azon is múlna, hogy hova megyek állásinterjúra. Valószínűleg én már soha nem fogok olyan helyre menni, ahova kell a magas sarkú, de hát szerintem legyél önazonos, és a helyzetet azért tiszteld meg azzal, amilyen.
Tehát, hogy... Mert ez tök jó, hogy mondod, mert például én engem személyesen ezek szoktak feszélyezni, hogy most hogyan kell kinéznem, hogyan kell öltözködnem, és nyilván igen, ez nem azt jelenti, hogy én egy ilyen huligán vagyok, hogy oda megyek, nem tudom, kiszakadt izé ruhában meg, tehát nem így, de hogy azért én nem tudom, sokszor túlzásnak érzem azt, ahogy amennyi energiát mások belefektetnek így a kinézetükbe, és például én magas sarkút biztos, hogy semmilyen nem fogok felvenni, oké, van a szép cipő, meg van a tornacipőm nyilván, tehát hogy megvannak ezek, hogy igen, megtisztelem azt az eseményt, de engem ezek nyomasztani szoknak, ezek az elvárások, tehát inkább az, hogy itt ez nem egy, ne legyen egy elvárás, az, hogy te pont így néz ki.
Ja, hát ebben meg szerintem bele sem menjünk az ilyen külső elvárásokba, mert azért ebből nehéz kigyógyulni.
Igen, ezért nincs is baj szerintem, hogy ez valamilyen szinten individuális, aha, hogy én például élvezem, és szeretem megcsinálni a hajam, meg sminkelni, mert lehet, hogy lányos vagyok ilyen
most
szinten.
Menjünk át egy ilyen női podcast.
Valamennyire, igen. De hogy ezzel sincs baj, hogy mindenki máshogy szereti
megprezentálni.
Pontosan. Mert még egy sztori, ami eszembe jutott, hogy nyáron volt egy diákmunkám egy hétig, ahol egy cégnél voltam, akik falkatasztereket készítenek, vagy egy felmérnek egy városnak a zöld területét, és térképeket készítenek, és ott is emlékszem, hogy meg voltam lepődve, hogy egy CRM rendszert tanultam meg használni, és hogy megkérdezték, hogy én mit gondolok, vagy mit változtatni, és teljesen sokban voltam, hogy valakit érdekel a véleményem, vagy hogy én hogyan csinálnám. És végül meg is lett változtatva a rendszer amit én javasoltam, hogy ez tök jó, ilyen pozitív visszajelzés volt nekem. Hogyha milyen tippeket tudnál adni egy fiatal, így tínédzsereknek, vagy diákoknak,
akik,
mert sokan pont így igen, így a küszöbön vagyunk, hogy érettségi után most kezdened dolgozni.
Hát egyrészt én azt szoktam mondani, most már több mint 10 évvel az érettségi után is, hogy soha ne higgyetek annak, aki azt mondja, hogy jaj, ettől még sokkal nehezebb lesz mindent. Én mai napig úgy látom, hogy az tényleg egy nagyon stresszes időszak volt, és nagyon, nagyon oda kellett tennem magam ahhoz, hogy az úgy alakuljon, ahogy alakult, és sok volt benne a sírás és minden. Ez szerintem, tehát ilyen a magyar oktatási rendszer, ezen nincs mit szépíteni. Ettől függetlenül persze nem dől össze a világ, és lehet mindent újra próbálni, és újra alakítani, és újra gondolni. De ez egy fontos mérföldkő. Ezen kívül meg egyébként azt mondanám, hogy legyetek nyitottak a változásra, meg arra, hogy bármikor lehet alakítani az életeteken, meg a célokon. És a döntések, szóval fontos helyzetekben döntéseket hozni, még akkor is, hogyha végül kiderül, hogy nem jól döntöttél, de a döntéseket inkább meg kell hozni rosszul, mint sehogy.
És hibázni ér.
És hibázni mindig ér, így van.
Én még annyit tennék hozzá, például ezt, ha már így oktatási rendszer meg ilyenek, hogy sokszor úgy érzem, abba a hibába esünk bele sokan, hogyha egy tantárgyból nem vagyunk jók, vagy egy dolgozat nem úgy sikerül, akkor az... annak egy ilyen nagyobb súlyt, egy ilyen nagyobb feneket kerítünk, és én tökre úgy érzem, hogy sokan arra nem fókuszálnak, ami szerintem a legfontosabb lenne, hogy így az életben más képességeket kifejleszünk, amit például lehet önkénteskedéssel. Tehát mondjuk én is önkénteskedésen keresztül nagyon-nagyon sokat tanultam, mondjuk egy ilyen tök egyszerű dolgot mondok, de hogyan kell megírni egy e-mailt. Azelőtt körülbelül így nyelvtanórán megtanultuk, hogy ezt így kell és ennyi, de ott lehet, hogy e-mailt nem is írtunk, mert hát ugye internet az nincsen még a könyvekben.
Hát és olyan emberekkel, meg olyan munkakörökkel találkozol, amivel egyébként az iskolapadban nem. Tehát hát szerintem ez a másik nagyon nagy hiánya az oktatási rendszernek, hogy senki nem mondja meg neked, amit te is említettél, Katinka, hogy mi az, hogy kommunikációs szak, és mit lehet ezzel csinálni. Orvos-jogász, bankár.
Pontosan, és tényleg visszakerekedve erre, hogy és nem is veszük észre, hogy mennyire sok lehetőség van, és hogy mennyire sok képességre vagy készségre van szükségünk ahhoz, hogy tényleg úgymond jó munkaerők legyünk, vagy hogy el tudjunk látni egy feladatot, és ez nem csak az, hogy mondjuk megírod ezt a dolgozatot ötösre, vagy ezt bemagolod, hanem mondjuk azt ennek, hogy meg tudj fogalmazni egy e-mailt, és ne legyen 2 óra, vagy mondjuk, hogy tudj másokkal kommunikálni, hogy meghallgass másokat, hogy tehát ezek olyan dolgok, hogy ezt tényleg meg kell élni ahhoz, hogy tudd, és nem lehet csak úgy elmondásból. Tehát tényleg bele kell szerintem állni így önkéntességen, ilyen helyzeteken keresztül, csomó ilyen dolgot meg lehet tanulni. Abszolút. És ez fontosabb lesz szerintem a jövőben, mint az, hogy megtanultad a térképet, vagy...
Igen. És én csak még egy utolsó gondolat, hogy egyébként mindenkinek nagyon javaslom, hogyha van rá lehetősége, meg motivációja, hogy menjen külföldre is önkénteskedni, mert az még egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet máshogy nem tudom, pótolni, vagy visszahozni az életben.
Köszi, Panna, hogy itt voltál velünk.
És szerintem zárásként mondhatjuk azt, hogy hát tényleg nem kell beszarni.
De nem.